Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gulyás Balázs, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Elnök úr, jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Mi most a Hunren Kutatási Hálózat tevékenységi profilja a négy humán intézet kiválása után?
Gyakorlatilag a Hunren Magyar Kutatási Hálózat a legnagyobb nyugat-európai, illetve dél-kelet-ázsiai kutatóhálózatokhoz teljesen hasonló lett. Ezek főleg természettudománnyal foglalkozó nagy kutatóhálózatok. Idézhetném példaként a francia CNRS-t, amelyiknek 10 nagy intézet centruma van. Ez nem azt jelenti, hogy 10 intézetből áll, hanem 10 központból, amelyel a különböző intézetek tartoznak, és a 10-ből 9 az természettudományokkal, élő és élettelen természettudományokkal foglalkozik, a 10. pedig kifejezetten ezen természettudományos kutatásokhoz háttér vagy támogató funkciókat adó olyan tudományterületek a humán és társadalomtudományi területéről, amelyek konkrét természettudományos kérdéseknek az egyéb aspektusait vizsgálják. Tehát a döntő 90%-os tevékenység a francia CNRS-nek természettudomány. De ahol én éltem Szingapurban, az ASTAR, az Agency for Science Research and Technology, Szingapur legnagyobb kutatóintézet hálózata, két nagy területet fed le, az élő és élettelen természettudományokat, de a japán Riken, a koreai KAIST, vagy sorolhatnám tovább akár a szomszédunkból a svájci ETH domén, vagy a német Helmholtz, Leibniz és Fraunhofer intézet hálózatok, mi is természettudományokkal foglalkozunk.
Az eredeti terv is az volt, hogy élő és élettelen természettudományos kutatóterületeket csoportosítson, és azok együttműködését teremtse meg a hálózat, mert mintha sokakat meglepetésként ért volna.
Ez minden bizonnyal meglepetésként ér sokakat, sőt, tulajdonképpen olyan vádakat idézőjelbe tettem, és kaptunk, hogy a Hunren irányító testülete, amelyik azt a döntést hozta, hogy a négy társadalom és humántudományi központot az ELTE kérésére átadja az ELTE-nek, meggondolatlanul, elhamarkodottan, rendkívül rövid idő alatt döntött így, és ezért minden bizonnyal politikai elhatározás áll a döntés mögött. Messze menően nem erről van szó. Ugyanis, amikor én elnökként beléptem a Hunren életébe, majd engem követett Jakab Roland vezérigazgató úr, mi első tevékenységi körünknek kijelöltük az intézethálózat teljes átvilágítását. Ez az átvilágítás kezdődött egy nagy nemzetközi szakmai átvilágítással, amelyben közel 100 nemzetközi szakértő vett részt, de az átvilágítás része volt az intézményhálózat pénzügyi, gazdasági, vagyongazdálkodási, életpálya modell szempontból, és így tovább történő teljes átvilágítása. Ehhez tartozott hozzá a hálózat tagjainak részvételével és külső szakértők támogatásával történt 11 nagy kérdéskör szerinti belső átgondolás, 11 munkacsoportban analizálta több mint 8 hónapon keresztül a hálózatunk kiválasztott közössége azt, hogy mit gondoljunk az életpályamodellről, a bérskála fejlesztésről, a vagyongazdálkodásról, és sorolhatnám a nagy példákat, és végül, de nem utolsó sorban, az átvilágítás része volt az úgynevezett benchmark analysis, amely két nagy külföldi cég segítségével történt meg, amelyben 20, illetve 24 hasonló működési formát mutató nagy nemzetközi kutatási hálózat működésével és eredményével hasonlítottuk össze a mi hálózatunk struktúráját, működését, eredményességét. És mindebből számos nagyon fontos konklúzió jött, amiről már a múltban beszéltünk is, például az, hogy a nemzetközi hálózatokkal összehasonlítva a mi hálózatunk egységnyi bevitt pénzeszközre kivetített teljesítménye bizony elmarad a legjobban működő hasonló típusú hálózatok tevékenységétől. Mi összehasonlítva az említett 20, illetve 24 nemzetközi hasonló kutatási hálózattal az 50% alatt vagyunk. Valahol a 38-40% teljesítmény szinten, tehát egy egységnyi bevitt forintra jutó tanulmány, szabadalom, spin-off cég hatás összességében, az messze elmarad a nemzetközi átlagtól, és vannak például Európában is nálunk sokkal, de sokkal jobban működő intézethálózatok, mint mondjuk a katalán IKREA, amelyik egységnyi pénzeszközből 2,5-szer magasabb teljesítményt tud nyújtani, mint a Hunren a jelen állapotban. De sorolhatnám az eredményeket, egy megkérdőjelezhetetlen eredmény volt, hogy mindezért nem a kutatóink felelősek, hanem a kutatókat támogató rendszerek elavultsága, nem időszerűsége, nem felújított volta, egy példa papír alapú adminisztráció, papír alapú bérelszámolás, és ezen sürgősen változtatni kell. Természetesen más olyan problémák, kívások is feljöttek, mint például a hálózat nem hálózatszerűen működött. A intézmények közötti együttműködésben végzett tevékenységből fakadó publikációk száma 4%-nál kevesebb volt az egész intézethálózat tekintetében, és itt térek vissza az eredeti kérdésre. A humán és társadalomtudományi intézetek és az egyéb természettudományos intézetek közötti publikációk száma az elmúlt 5 év átlagában 0,72% volt. Magyarul az évente átlagosan kijött 2500 magasan jegyzett publikáció, úgynevezett Q1-es publikációból néhány darab, 3-4-5 volt évente, az a publikációs szám, amelyet a Társadalmi és Humántudományi Intézetek együttműködésben publikáltak természettudományos intézetekkel. Ez csak egy példa arra, ami a nagy átvilágításunk egyik konklúzió volt, és amelyet megerősített a minisztériummal elkezdett a közfeladat finanszírozási szerződésünk tárgyalása során nyert tapasztalatok sokasága. Egy fedél alatt, egy tető alatt két kutatási hálózatot működtetett eddig, korábban az akadémia, majd az Eötvös Loránd kutatási hálózat, illetve az elmúlt 2 évben a Hunren magyar kutatási hálózat. Van egy természettudományos, élő és élettelen természettudományos hálózatunk, és van, vagy volt, most már így mondhatjuk, egy humán és társadalomtudományi kutatási hálózatunk. Ezen két hálózat teljesen más célrendszerben működik, más mindsettel, gondolatvilággal, kultúrával él, más nyelvezetet beszél. És nekünk ez egy kihívás jelentett, hosszú ideig mindent megtettünk, ezt hangoztattuk is, ennek komoly kifejezést adtunk, hogy egységben, egységes hálózatként gondolkodunk. Ám főleg a közfeladat finanszírozási szerződés tárgyalása, amely ugye a jövőnket biztosítja, ez mutatta azt ki, hogy valójában egy éles hasadék van ezen két hálózat között. És ebben a folyamatban, amely bizony nagyon sok tapasztalatot is jelentett a számunkra, jött az a felkérés az ELTE, Magyarország legnagyobb egyetem az ELTE részéről, hogy ők szívesen átvennék a humán és társadalomtudományi intézeteket, amelyeket ők úgy érzik, jobban tudnának működtetni, mint a mi hálózatunk, amelynek 75-80%-a, tehát mind a kutatói létszám szempontjából, mind a költségvetésünk szempontjából az természettudományos kutatásokat folytat.
Tehát jól értem, hogy nem az a probléma, hogy külön-külön nem jól teljesítenek, hanem hogy nem tudnak együttműködni, mert teljesen más a fókusz a működésükben.
Szerkesztőre szabad ezt mondani, probléma előttünk nincs, hanem kihívások vannak. Mm-hmm. És ez egy klasszikus kihívásnak tűnt az elmúlt időszakban, de ez így igaz, ez határozottan így rajzolódott ki. Ez a kép beleivódott, belevésődött a hálózatunk eddigi működésébe, soha senki ezt nem vizsgálta, soha senki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, de amikor konkrét átvilágításra került sor, amely az intézethálózat immár 76 éves történelemben először az elmúlt évben történt meg, és az az átvilágítás is, és minden ezt követő tapasztalat azt mutatta, hogy a magyar kutatási hálózatban két szervezet működik együtt, amelyet mi megpróbáltunk az elmúlt két és fél év során egy bizonyos értelemben egy fokozott együttműködésre késztetni, de a eltérő kultúrák, az eltérő nyelvezet, az eltérő célrendszerek egyre nyilvánvalóbbá váltak.
Van-e még, bocsánat, bármilyen elvaratlan szál, akár a Magyar Tudományos Akadémiával, akár az ELTÉ-vel, mert most úgy tűnik, hogy ez egy ilyen három elemű együttműködés.
Elvaratlan szálakról talán kicsit túlzás lenne beszélni, nyilvánvaló, hogy sokkal inkább egy olyan új típusú együttműködési formára vágyunk mi is, és gondolom ők is, amely a magyar tudomány teljessége, a magyar kutatási, fejlesztési, innovációs ökoszisztéma teljessége irányába egy előremutató lépés lehet. Az ELTE felé, miután megindultak a tárgyalások, az ő bekérő levelük után nagyon komoly tárgyalásokat folytattunk, bevonva a kulturális és innovációs minisztériumot is, és ők nem csak, hogy ígéretet tettek, hanem garanciákat adtak arra nézve, hogy az átadott humán és társadalomtudományi intézetek működése nem csak, hogy garantált lesz a jövőben, hanem olyan környezetbe kerülnek, ahol az átadott kutatók, kutatócsoportok létszámával paritásban lévő, már meglévő kapacitások vannak, amelyek egymást erősíteni tudják. Tehát az ELTE egy nagyon erős humán és társadalomtudományi eszköztárral és humán kapacitással gyarapodott, ahol ez a két csapat nagyon szoros együttműködésben, szinergiában tud működni a jövőben. Tehát tudományos szempontból ez egy kiváló hátteret jelent, gazdasági pénzügyi támogatási szempontból pedig egy olyan garancia rendszert építettünk bele a megegyezésünkbe, amely garantálja az átadott intézetek működésének és az ott dolgozó kutatók jövőjének, bérének, fejlődésének, kibontakozásának a teljes garancia rendszerét. Ugyanakkor egy megállapodás születik, van születőben az ELTE és a Hunren között egy nagyon szoros stratégiai együttműködésről, amelyben mindazokat a kapacitásokat, amelyeket a Hunren természettudományi kutatóintézetei igényelnének társadalomtudományi vagy humán kutatások terén, ezt ők biztosítják, és minden olyan téren, ahol az együttműködés a két szervezet között teljessé tud válni, ezt nem csak tehát a humán és társadalomtudományok területén, ezt folytatni fogjuk és kiteljesítjük. Ez tehát az ELTE része, amellyel a Hunrennek kiváló kapcsolatrendszer alakult ki az elmúlt hónapok során. Ez a múltban is megvolt, de ez nagyon megerősödött a tárgyalások során és az átadás során. Ugyanakkor a Magyar Tudományos Akadémiával is kiváló kapcsolatunk, hiszen az akadémikusok jelentős része közvetlenül vagy közvetve a Hunrennel kapcsolatban áll, vagy nálunk dolgozik, vagy a tudományos testületeink tagja, az irányító testületünk tagja. Tehát nálunk dolgozik, dolgozott korábban, amikor még egységes volt a Hunren és a Humán és Társadalomtudományi Intézetek is nálunk voltak, az akadémikusok több mint egy harmada, és indirekte egy további 10-12%, tehát az akadémikusok több mint 40, közel 45%-a direkt kapcsolatban állt a Hunrennel. Jelen pillanatban is a természettudományos intézeteink nagyon jelentős számú akadémikus, nagy doktort, PhD-t tartanak ugye a köreinkben, és ezek nagyon erős kapcsolat jelentenek személyi kapcsolatok révén az akadémiával. De az akadémiával egyéb kapcsolataink is vannak, amelyek rendkívül erősek, a vezetéssel természetesen. A hivatali kapcsolatokon kívül rendkívül szoros baráti kapcsolatok fűznek minket össze, jó magammat is, és számos munkatársamat, illetve a jövőt közösen tervezzük, rendszeres megbeszélések vannak közöttünk, számos alkalommal tárgyalunk a náluk lévő vagyonelemeknek a jövőjéről, amelyben ugyan közvetlen tárgyaló partnerként a múltban se vettünk részt, hiszen a dolognak ez a része az akadémia és a kormány közötti megállapodás tárgya, de ugye arról van szó, hogy az akadémia azt az ingatlan vagyon, amelyben a Hunren intézetei dolgoznak, átadja a kormánynak, majd a kormány ingyenes vagyonjuttatás keretében átadja azt a Hunrennek. Az első átadás az nem ingyenes, ott a kormány egy nagyon magas összeget kínált fel az akadémiának. Ezen ingatlanok megvételére, annak érdekében, hogy majd második lépésben azt ingyenesen a Hunrennek átadja vagyonjuttatás formájában. Tehát itt ebben a kérdésben mi nem közvetlen, hanem harmadik tárgyalófélként vagy partnerként jelenünk meg, de már magunk is számos alkalommal beszélgettünk az akadémia vezetésével erről a kérdésről, de hogy lezárjam ezt a kérdéskört, nagyon szoros a kapcsolatunk továbbra is az akadémiával, és ezt továbbra is erősíteni kívánja a Hunren.
Addig, amíg a tulajdon kérdése nem rendeződik, az a Hunren működését bármiben befolyásolja?
Nem befolyásolja jelen pillanatban nagyon erősen, hiszen az elmúlt években is a kormány és az akadémia közötti megállapodás és egy kormányrendelet értelmében mi azokban az ingatlanokban, amelyek akadémiai tulajdonok, ingyenesen lakunk. Azokat ingyenesen használjuk. Használatban vannak nálunk, és ez a jövőben is érvényesülni fog. Viszont egy olyan nagy kutatási hálózat, amelyiknek a költségvetési kerete 2027-re közel 100 milliárd forint kormányzati forrásból, és reméljük, mert ez a terv, hogy még egy körülbelül 50%-kal több egyéb forrásból, tehát pályázatokból, ipari kapcsolatokból fog jönni, tehát egy ilyen jelentős tevékenységet folytató, volumenű tevékenységet folytató hálózat, az saját ingatlan vagyonnal fog tudni rendelkezni. Tehát nekünk a jövőnk szempontjából az ingatlan vagyonunk rendezése egy elemi kérdés, egy létkérdés. És ezért nagyon szeretnénk, hogyha a magyar kormány és a Magyar Tudományos Akadémia mielőbb ezzel kapcsolatban egy megegyezésre jutna, és ezt követően a kormány részéről megkaphatnánk azt az ingatlan vagyont, amelyben dolgozunk, és azt az ingó vagyont, amellyel dolgozunk, tehát nagy eszközök, berendezések, és hát sok esetben bizonyos értelemben gyűjtemények, vagy olyan kollekciók, amellyel fontos, hogy kapcsolatban legyenek a kutatóink.
De mi lesz a Hunrennél a teljesítményt figyelembe vévő elismerések rendszere, amikor ott 7 kutatóközpont, 8 kutatóintézet, 101 támogatott kutatócsoport van a világűrtudománytól kezdve a földtudományig. Hogy lehet összehasonlítani egyáltalán a teljesítményeket?
A teljesítményeket összehasonlítani, ez, köszönöm a kérdést, hasonlít az alma és a körte összehasonlításához, de azért, ha szűkítsük le a kérdéskört, ha a tudomány egészét nézzük, akkor bizony itt komoly kihívásokkal állunk szemben. Egy irodalomtörténészt, aki mondjuk Jókai Összkiadáson dolgozik 1952 óta és még néhány évre, úgy érzi szüksége van, nehéz összehasonlítani egy nukleáris fizikussal, vagy egy csillagásszal, vagy egy orvosbiológiai kutatóval.
Pedig mind a kettő létkérdés, mert az egyik a magyar anyanyelvünkről szól, meg a nemzet megmaradásáról, a másik meg a jövőnkről.
Abszolút így van, viszont most a helyzet azzal, hogy természettudományos kutatóintézeteket magába foglaló hálózat lettünk, némileg egyszerűsödik, hiszen a természettudományokon belül már bizonyos szempontból könnyebb a teljesítményt mérni numerikusan is, és kvalitatívan is. Nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy pusztán numerikus mérések valójában akár félre is vezethetik a vezetőket, a külső megfigyelőket. Azaz, ahogy mondani szokták ennek a tudománymérésnek a szakértői, a szegény ember peer review-ja, tehát kvalitatív vizsgálati módszere, az úgynevezett szientometria, a statisztikákon, a számokon alapuló tudománymérés. Miről van szó? Egy tudományos közlemény értékét lehet mérni, aszerint, hogy azt milyen tudományos folyiratban fogadták el, ugyanis a tudományos folyiratoknak van egy kvalitatív rangsora. Vannak nagyon magasan jegyzett folyiratok, ahova nagyon nehéz bekerülni egy cikkkel, vannak könnyebb, hát nem fajsúlyú, de könnyebben kezelhető folyiratok ilyen szempontból, és ezt egy úgynevezett impact faktor, egy hatásfaktor méri.
Hányan hivatkozzák, hányan gondolják úgy, hogy az számukra fontos információ, pontosan, hányan dolgoznak vele?
Amelynek része ugye ez a, hogy lehet bekerülni, hányan idézik, és így tovább. Tehát ilyen kvantitatív módszerekkel lehet mérni a tudományos teljesítményt. Ugyancsak lehet mérni, hogy hány tudományos felfedezésből születik mondjuk egy spin-off cég, adják el licensz formájában valamilyen nagyobb cégnek, amelyik tovább viszi a kutatásokat, vagy produktomot csinál belőle, lesz-e belőle szabadalom, vagy nem, beilleszkedik-e, és most mondjuk a társadalomtudományra gondolok, egy társadalomtudományos kutatás eredménye egy kormányzati politikába, amelynek döntő eleme lesz, egy új törvény megszületése, az alapszik-e ilyen tudományos méréseken, és így tovább. Mindezeket kvantitatíve számokba is lehet önteni. Ugyanakkor azért a tudományértékelés soha nem fogja nélkülözni a peer review alapú értékelést, amely kvalitatív, tehát minőségi. Miről van szó? Egy adott téma területen az adott téma legjobb nemzetközi szakértőit összehívni, és velük megmérettetni, és ezt most idézőjelbe tettem, egy adott kutatónak, egy adott kutatócsoportnak, egy adott kutatási intézménynek a teljesítményét. A peer review ugyan anyagilag többe kerül, hiszen utaztatni kell a világ lévő kutatóit, ide kell hozni, annak ellen, hogy sokan nem érnek rá, több napot itt el kell tölteniük, de ezt mi az elmúlt évben folyamatosan csináltuk, és kívánjuk csinálni a jövőben is. Ugyanis ez az igazi, magas színvonalú, minőségi ellenőrzése a kutatás eredményességének, mérésének, de emellé természetesen a numerikus alapú, tehát kvantitatív, szientometriai alapú méréseket is meg kell tennünk. Ez a kettő lesz az, amely lehetővé teszi majd, hogy nem csak a különböző tudományterületek, hogy úgy mondjam, súlyozott mérését el lehet végezni. Ilyenkor általában súlyozásról szoktunk beszélni. Vannak területek, ahol könnyebb publikálni, van, ahol nagyon nehéz. Vannak új területek, ahol akár egy egyszerű publikáció és valaki, hogy úgy mondjam, egy úttörő lehet, és van, ahol nehéz betörni már a kutatásokkal. De ezt kiegyensúlyozzák a peer review alapú, tehát a szakértő alapú mérések, és kiegészítik a kvantitatív alapú, szientometriai adatokon alapuló méréseket. Összefoglalva a két oldal együttesen biztosítani fogja tudni annak a viszonylag pontos mérését, hogy egy kutatásnak milyen hatása van a tudományra, illetve direkt vagy indirekt hatása a társadalomra, annak gazdaságára, az emberek életére, egészségére, biztonságára.
Hogy fogják mérni az egymással együttműködő kutatók teljesítményét? Épp a napokban alakult ki egy érdekes vita arról, hogy kell elszámolni, ha egy kutatók együttműködésben vagy külön-külön csinálnak valamit.
Az közismert, különös a természettudományok területén, hogy magányos harcosok nagyon ritkán tudnak elérni nagy eredményeket. A természettudományos kutatások olyan komplex, olyan összetett kutatások, amelyekben a legkülönbözőbb metodikákat, legkülönbözőbb perspektívákat, legkülönbözőbb tudományterületeket kell tudnunk felvonultatni egymás mellett, a különböző szakértelmeket kell egymás mellé tenni, hogy egy-egy témában nagy áttörést tudjunk elérni. Számos példát idézhetnék a 20. századból, vagy a 21. századból, hogy nagy teljesítmények együttműködésben születtek. Ilyen klasszikus példa a DNS felfedezése, Francis Crick és Jim Watson, természetesen nem ketten, de ő rájuk hivatkozunk állandóan, Rosalind Franklin, és mondhatnám még a neveket, akik ott álltak mögöttük, őrülük már elfeledkezünk, de ez a kettő, Watson és Crick, az, aki ez a, akinek a nevéhez fűződik a felfedezés, illetve a Nobel-díj.
Karikó Weissman.
Karikó Drew Weissman, ez egy tipikus 21. századi példa, de Jacques Monod és François Jacob, ugye az enzimeknek a működésének a tisztázása, és sorolhatnám az ifjú és idősebb Braggot a fizikai Nobel-díj területén, és végtelen számú példát mondhatnék. De összefoglalva, a természettudományos kutatásokban a magányos harcosok, az egyéni zsenik, azok nagyon-nagyon ritkák, ezek főleg a romantikus éveire voltak jellemzőek a természettudomány nagy fejlődésének, egy Charles Darwin, aki ugye körbeutazta a Földet a Beagle fedélzetén, és egyedül képes volt egy hatalmas felfedezést tenni, jó sok évig tartott neki, amíg ezt feldolgozta, leírta, összefoglalta az evolúcióról. Vagy ugye Max Planck, aki a kvantumnak a létét tudta bizonyos értelemben realizálni. Igen, akkor még, vagy Einsteinnak a relativitás elmélet, de azért Einstein esetében is számos olyan kutató óriás vállán nyugodott az ő, vagy hát állt fel az ő felfedezése, akik hozzájárultak. Egyszerűbb a helyzet természetesen a humán területeken, ahol egy-egy kutató beássa magát mondjuk Jókai műveibe, és ott képes valami nagyot alkotni, de visszatérve a természettudományok területére, ez manapság már szinte lehetetlen. Ezért ne lepődjünk meg, hogyha egy természettudományos közlemény nem egy, hanem 2, 3, 4, 5 társszerzőt is tartalmaz. Felmerül persze a kérdés, hogy találunk a mindennapi tudományos publikációk között sok száz szerzős publikációkat is, ott miről van szó. Ilyen például a svájci CERN részecske gyorsítóból kijövő publikációk százai vagy ezrei, amelyekben sok száz kutató, egy nagy kutatócsoport eredményei vannak leírva, akik összeálltak bizonyos nagy feladatok megoldására, és hát bizony némelyik, sőt, általában a többségük nem is járult semmivel se hozzá az adott közleményhez, de mivel egy nagy tímnek a tagjai, illik mindegyiket megemlíteni. Vannak egyetemek, ahol ezt szűrik, ahol én dolgoztam hosszú ideig a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem, a 20 szerzősnél több szerzőt tartalmazó cikkeket nem vette figyelembe a teljesítményértékelésnél. És ott is különbséget tett, hogyha mondjuk 3-4-5 társszerző, vagy 15-20 társszerző adott be egy cikket. De ez most bizonyos szempontból egy részletkérdés. A konklúzióm az önkérdésére az, hogy a tudomány, különösen a természettudomány, az társas tevékenység. Itt társakra van szükség, akik különböző perspektívákat tudnak feltárni az adott kérdés vizsgálatánál, különböző területeken lévő szakértelemmel rendelkeznek, és azt a munkát, amit leírnak, amit megoldanak, azt a kérdést, amit megoldanak, az különböző módon gazdagították a tevékenységükkel. Tehát a társas tevékenységről beszélünk a tudományok elsősorban, az élő és élettelen társadalomtudományok területén, és méltó ilyen esetben minden társszerzőről megemlékezni, vagy ha azt ugye a cikkben megemlítik, és ezt a modern cikkekben már mindig le kell írni, hogy ki mivel járult hozzá a közlemény elkészítéséhez, akkor különösen értékelni az abban döntő eredményességgel résztvevő kutatók nevét. Sok esetben ez úgy jelenik meg, hogy az első szerzőt vagy az utolsó szerzőt kiemeljük, vagy jelzik a cikkben, hogy ezen szerzők egyenlő arányban járultak hozzá a sikerhez.
A mesterséges intelligencia a kutatónak az társ vagy eszköz?
A mesterséges intelligencia, ez egy megkerülhetetlen eszköz lett. A társfogalomra nem mernék, hogy így mondjam, fogadni olyan szempontból, hogy a jövőben társunk lesz-e.
De holnap
jelen
se, holnap
pillanatban
után se, ahogy
eszközünk, és én úgy gondolom, hogy ez egy eszköz fog maradni. Ugye itt mindenki manapság azzal van teli azokkal a kérdésekkel, hogy mi lesz, hogyha olyan intelligens lesz a mesterséges intelligencia, hogy legyőz minket, intellektuálisan fölülkerekedik, sőt, akár elpusztít minket. Nos, az első észrevételem az, én is nem vagyok ebben szakértő, én agykutatással foglalkozom még, hogy mindezt mi a gondolkodásunknak egy szegmense alapján fejlesztettük ki, az úgynevezett nagy nyelvi modellek alapján. Tehát az emberi gondolkodásnak egy szegmense az, ami megjelenik a mesterséges intelligenciában, az a nyelvi kognitív funkciók egy bizonyos szegmense, és ennek alapján próbálták meg a kutatók, Hopfield és társai, de hát kezdhetjük ezt Neumannál is, meg Turingnál is, azt a fajta úgymond mesterséges intelligenciát kifejleszteni, amelyik csak bizonyos kognitív funkciókat modellez le, de végtelen kiváló sikerrel.
És gyorsan.
És gyorsan, amihez azért tegyük hozzá, hogy óriási energiaigénnyel, tehát ugyanazt a kognitív feladatot, ugyanolyan eredménnyel az emberi agy még mindig sokkal sikeresebben, sokkal kevesebb energiával
tudja. Nem kell egy kisváros fűtését
nem rákelteni. Kell egy, pontosan. De visszatérve, tehát az, hogy a mesterséges intelligencia a humán intelligenciával összehasonlítható legyen, nem csak a kognitív szféra egy szegmensével kell, hogy összevethető legyen a mesterséges intelligencia. Az emberi agy nem csak nyelvből, a nyelv képzéséből, a nyelv megértéséből és a nagy nyelvi modellekre hajazó tevékenységekből áll. Sokkal több van az emberi agyban, és ez talán úgy lenne legcélszerűbb modelleznem, hogy ha belegondolok a két intelligencia fizikai alapjaiba, a humán agy, az emberi agy, az állati agy, az karbon, az a szén alapú rendszereken alapul. A szerves kémia az alapja, a biokémia az alapja, tehát az élősejtek, amelyeknek a fő mozgató elemei a széntartalmú szerves molekulák. A mesterséges intelligencia a szilikon alapú, csipek alapon működik. Önmagában ez a fizikai alap ad egy nagyon érdekes különbséget a két intelligenciának. A szénalapú intelligenciák kiterjeszthetők, és az emberi agy esetében látjuk, más aspektusokra is. Az emberi agynak vannak nem csak intellektuális funkciói, vannak emocionális funkciói, szociális társas funkciói, vannak, hogy úgy mondjam, spirituális funkciói.
Megérzés is van benne.
Hát igen, megérzés. Gondolatátvitel, mert létezik, gondolatátvitel, emóció átvitel, mert létezik. Tehát számos olyan aspektusa van, amellyel a mesterséges intelligencia még nem rendelkezik. Biztos, hogy a mesterséges intelligenciának is lesznek olyan aspektusai a jelen formájában, tehát a szilikon alapú rendszerekre épülő mesterséges, amellyel majd előbb-utóbb megismerjük és megbarátkozunk, de jelen pillanatban ez két külön világ lesz, és nagyon sokan, ki kell, hogy mondjam, felismerték ezt a dilemmát, felismerték ezt a paradigmát, és elkezdtek azon dolgozni, hogy hogy lehetne a nagy nyelvi modelleken alapuló mesterséges intelligencia rendszereket egyéb humán típusú intelligenciával ellátni. Stanfordon a leghíresebb etéren dolgozó kutató, egy kínai hölgy, Fej-Fej, például kifejezetten olyan intézetet alapított a Stanford Egyetemen, amelyik a nagy nyelvi modelleken alapuló, szilikon alapú mesterséges intelligencia rendszereket egyéb humanizált aspektusokkal szeretné ellátni, felszerelni. De ettől még azért relatíve távol vagyunk.
Kínai kutatóról jut eszembe az ázsiai tudomány, benne a kínai tudomány, az mennyire átjárható és átlátható? Milyen az együttműködés az európai tudománnyal?
30 évvel ezelőtt ugye még mosolyogtunk azon, hogy kínai tudomány, és ők 30 év alatt gyakorlatilag a világ tudomány termelésének egy élharcosai lettek. Még mindig az európai és észak-atlanti, tehát európai-amerikai tudományos tevékenység volumene és teljesítménye felülmúlja a kínait. De az a dinamika, ahogy jön fel a kínai tudomány, és már a meglévő jelenlegi szint is, azt mutatja, hogy itt óriási sebességgel beelőznek minket. Én azt érzékelem, hogy és ott élve azt érzékelem, hogy ők továbbra is nyitottak minden olyan befogadása felé, befogadásának az irányába, ami a nyugat legjobb tudományos és egyéb teljesítményeit adja. Tehát ők rendkívül befogadóak, ugyanakkor mi is egyre többet ismerjük fel, hát hiszen a tudomány az egy, úgy mondjuk angolul global village, az egy világfalu, ott nincsenek határok, a teljesítmények felismerődnek, tehát mi is átveszük természetesen ugyanazokat az eredményeket. De ahol én egy érdekes különbséget látok, az, és most egy furcsa kifejezést fogok használni, az készletgazdálkodási kérdés. Angolul resource management. Miről van szó? Egy jó 15 éve Kuala Lumpurban részt vettem egy ENSZ által rendezett tudománypolitikai konferencián, a nagy országok képviselő voltak főleg jelen, és arról beszéltek, hogy mi lesz a jövő tudományával. És akkor felszólaltak nagyon nagy országok, Egyesült Államok, azt mondta az Egyesült Államok, mindent fog kutatni. Mindent is fog kutatni a jövőben is. Felszólalt a kínai küldött is, és azt mondta, Kína nagy ország, nagy aspirációkkal, és Kína is mindent fog kutatni, így mondta, from deep sea research to deep space research. Azaz a mélytengeri kutatásoktól kezdve a világ legmélyebb mélységeit is kutatni fogja. És minthogyha ez az elmúlt 15 évben tényleg valósággá vált volna, és szemben a kis országokkal, mint Magyarország, amelyik ugye limitált, behatárolt energiakészletekkel, pénzügyi készletekkel, és aggyal, humán, szürke állomány kapacitással rendelkezik. Nekünk, de sok más kisebb vagy közép-nagy országnak készletgazdálkodást kell folytatni, tehát az adott keretek között kell megtalálni azt az utat, ahol a legnagyobb hatékonysággal, a legnagyobb eredményességgel tudunk kutatni. De visszatérek az eredeti kérdésre, hogy beszéltünk Kínáról, 15 évvel ezelőtt még egyértelműen ez volt a helyzet, ők mindent is akartak kutatni hasonlóan az Egyesült Államokhoz. Most eljutottunk oda, hogy a kínai kutatás kezd készletgazdálkodási logikával, azaz resource management logikával dolgozni. Mire gondolok? Ők is felismerték, hogy a készleteink, az emberiség készletei végesek. Itt van például, amiről már beszéltünk, a mesterséges intelligencia. Egy egyszerű kérdés megválaszoltatása a ChatGPT-vel, a mesterséges intelligenciával. Számunkra egy egyszerű dolog, promptolunk, betesszük a kérdést a ChatGPT-be, és jön a válasz. Csak azt nem vesszük figyelembe, hogy emögött valahol egy számítógépes kapacitás áll, amely mögött egy energiaigény áll. A japánok pont egy éve publikálták az ő nemzeti mesterséges intelligencia stratégiáikat, amelyben nagy aspirációkat vázoltak föl, de azt is hozzátették ezek megvalósításához, 10 darab atomerőművet kellene építeni Japánnak, hogy azt az energiaigényt biztosítsák, amellyel ki tudják ezt elégíteni. Visszatérve, ezt már Kína felismerte. És a DeepSeek nevű ChatGPT-jük, ha szabad így mondanom, az töredék annyi energiát igényel, és egy teljesen más algoritmussal dolgozik, mint a ChatGPT algoritmusa. Azaz felismerték azt, hogy a jelenlegi folyamat a mesterséges intelligenciának a jövőbeli fejlődését illetően egy, most jelen pillanatban így látjuk, egy felskálázási kérdés, minél több energia kell hozzá, minél több komputációs kapacitás, minél több nagy komputer, minél több chip, és majd megy a dolog. Csak hogy ennek határai vannak.
Nem lehet végtelenül
felskálázni. Tehát paradigmaváltásokra van szükség, és Kína, amelyik látszólag végtelen kapacitásokkal mind a humán erőforrás, mind a terület, mind az energia terén rendelkezik, ezt felismerte. Nos, ez a felismerés, azt hiszem, hogy egy paradigmaváltó felismerés kell, hogy legyen a világ kutatói számára. És mi nekünk, magyaroknak is. Miről van szó? Azt látnunk kell, hogy akarunk haladni előre a kutatásban, nagyon előre akarunk lépni, de ezt nem lehet úgy tennünk, hogy a jelenlegi módszereket egyszerűen csak felskálázzuk. Mély paradigmaváltásokra van szükség, hogy sokkal egyszerűbb algoritmusokkal, ha már mesterséges intelligenciáról beszélünk, sokkal, hogy úgy mondjam, mélyrehatóbb ismeretekkel jussunk el, és kevesebb energiával ugyanarra a válaszra, mint amire most nagyon látszólag egyszerű, de valójában körülményes úton nagy energiabefektetéssel jutunk el. Tehát paradigmaváltás és készletgazdálkodás, ez két nagyon fontos szempont. A tudománypolitika jövőjét, illetően különös tekintettel olyan országokra, mint Magyarország.
Akar-e a Hunrend kutatási hálózat olyan mindannyiunkat foglalkoztató kérdéssel foglalkozni, hogy hogyan éljünk jól hosszabb ideig? Vagy hát hosszabb ideig jól, inkább így a jó a kérdés.
A szívemből beszél, szerkesztő úr, mert van egy szomorú tény. Mi magyarok szeretünk élni, de nem tudunk igazából ezzel a kérdéssel mit kezdeni, hogy a magyar várható élettartam jelenleg 74 év. És azon a 74 éven belül is az úgynevezett egészségben eltöltött évek száma csak 64 év. Szeretünk élni, de úgy tűnik, hogy nem tudunk egészségben hosszan élni. Szemben más országokkal, ahol ez a kérdés egy központi kérdés lett. Például Japán, ahol 91 év a várható élettartam, és az utcán, a kertekben, a parkokban százával látni a japánokat, amint tornáznak, amint futnak, amint sportot játszanak egymással, társasjátékot, és így tovább. Ezen belül kiemelt hely például a legdélebbi japán sziget Okinawa, ahol a világon a legtöbb száz éves él a populációban, és teljesen egészségesen, és ugyanazokat a tevékenységet folytatják, amelyeket nálunk egy 70 éves már hát alig-alig tud folytatni, sportol, úszik, társasjátékot játszik, tornázik, táncol. Miről van szó? Nem kötelező. Ez genetikailag nem 100%-ban determinált, hogy nekünk 74 évesen meg kell halnunk. Vannak országok, amelyek felismerték, itt bizony lehet mit tenni, és például Szingapúr az országos 5 éves tervébe, a Research Innovation and Enterprise 5 éves tervébe belevette, jelszóval ellátva, a teljes emberi potenciál kifejlesztése, az egészséges hosszú élet az célja lett Szingapúrnak. Az úgynevezett longevity, healthy longevity, az egészséges hosszú élet, és jelmondatot is adtak hozzá, egészségben 100 évet. Ha nem látnánk, hogy ez realitás már olyan országokban, mint Japán, Hongkong, Tajvan, és sorolhatnék még egy párat, vagy az úgynevezett kék zónákban, a blue zones, ahol a világon a legtöbb száz éves él bizonyos okoknál fogva, és ez nem csak Okinawa szigete, de Szicíliában, Itakában, Loma Lindán, Amerikában, és így tovább vannak közösségek, vannak területek, ahol az életmód olyan, a diéta az életmódba tartozó mozgások, társas élet, és így tovább olyan, hogy rengeteg száz éves, rengeteg 90-80 éves egészségben él. Tehát ha ez megvalósítható, akkor nekünk magyaroknak is ezt meg kell valósítani, követve a legjobb példákat, felhasználva az ő tapasztalatikat, és nekünk is valamiféle olyan kutatást kell folytatni, hogy ezt hogy érjük el mi itt a Kárpát-medencében. Ennek érdekében a jövő héten, szeptember 17-18-19-én a Puskás Arénában megrendezzük az első egészséges élet, Healthy Living szimpóziumunkat, amelyre a világ számos országából több mint 30 világhírű előadó, biomedicinális kutató, orvos, stratéga, politikai stratéga, ezzel foglalkozó szociológus, történész érkezik. Együttműködésben dolgozunk a szimpózium megrendezésében Szingapúr Nemzeti Egyetemével, de számos más egyetemmel, tehát a Stanfordtól kezdve, Cambridge-en keresztül, az MIT-n keresztül, Japánig jönnek világhírű előadók, és megpróbáljuk a kérdéskört teljes egészében lefedni. Kezdve onnét, hogy a gyermekkorban már a humán potenciál, a bennünk rejlő potenciált, hogy lehet a legjobban kifejleszteni, hogy az életünket, az életünk derekán hogy lehet a legegészségesebben szervezni, hogy az öregedésünket hogy lehet lelassítani, legegészségesebben élni, annak érdekében, hogy a éj 100 évig egészségben koncepció minél jobban kiteljesedjék.
Jó, de el kell utána magyarázni az embereknek, hogy miért nincsenek kifogások, hogy nem lehet azt mondani, hogy Szicíliában biztos gazdagabbak az emberek, mert nem gazdagabbak az emberek. Vagy hogy Japánban jobban élnek, meg könnyebb volt a sorsuk, de nem volt könnyebb a sorsuk.
Abszolút így van, teljesen egyetértek. Tehát itt egy óriási szemlélet és kultúraváltásra van szükség etéren, és nekünk nem arra kell hivatkozni, hogy jaj, nekünk milyen rossz, és így éltek elődeink is. Nem. Egy fundamentális etéren történő kultúraváltásra van szükségünk. Fel kell ismernünk, hogy az egészséges élet, beleértve az egészséges diétát, az étkezést, az alkohol, a dohányzás minimalizálását vagy eltüntetését az életünkből, az életcélok kijelölését, amelyekért érdemes élni, a társas életet, mert a szociális vagy társas kapcsolatok az egyik legfontosabb tényező a hosszú élet egészséges megélésében, a fizikai aktivitást mindennapos életünkben, és egy olyan típusú szemléletváltást, amely azt mondja, hogy a gyerekeknek nem csak tanulniuk kell, hanem tanuljanak bele a munkavilágába is, legyen elég szórakozásuk, de a felnőtt embereknek sem csak dolgozniuk kell, legyen az életük állandó része a folyamatos tanulás, és a megfelelő kikapcsolódás is, és az öregeknek is. Már nem pihenniük kell, hanem folytassák a munkát, amennyit bírnak, folytassák a tanulást is életük végéig, amennyire megy nekik.
Akár társas táncot is, vagy külön új nyelvet.
Pontosan. Társas tánc is új nyelvet. És nálunk már a Hunrenen belül erre vannak olyan kutatócsapatok, amelyek ezt komolyan vették, például Vidnyánszky Zoltán professzor úr és csapata, amelyik a magyar néptáncot használja az öregedés folyamatának lassítása szempontjából tudományos célokra. Több ezer jelentkező van már Zoltán kísérleti csoportjának, amelyből több százat be tud tenni rendszeresen az úgynevezett MR, magnetikus rezonancia kamerába, és nézi az agyban fennálló változásoknak a lefolyását idővel, és azt állapította meg ő is, de a világon számos más hasonló vizsgálat már erre bizonyítékot szolgált, hogy azok, akik elkezdtek mondjuk táncolni, és aktivitást, amelyben olyan aktivit, nem csak a tánc, hanem más hasonló aktivitás, ahol a mozgás koordináció, az agy és a test, a fizikai és a szellemi működés együtt van, a társas lét, a koordináció, de nem csak a saját szervezeten belül, hanem a társal való koordináció, a célok kijelölése, és sorolhatnám még a következményét ennek a dolognak, milyen pozitív módon befolyásolja az öregedést, tehát magyarul lassítja, sőt, egészségesebbé tesz minket.
Lehet, hogy menni kéne pingpongozni.
Akkor itt az ideje.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Gulyás Balázs, a Hurrá Magyar Kutatási Hálózat elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.